A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a 127. Zsoltárból. A 127. Zsoltárnak mind az 5 versét olvasom. Zarándokének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamék gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Isten áldja meg az ön igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Köszönjük azt a végtelen kegyelmet, hogy Te építed a mi házunkat, hogy Te őrzöd a mi városunkat. Köszönjük napról napra megtapasztalt kegyelmedet és jó voltodat. Így köszönjük meg azt a nagy jót, amit gyülekezetünkkel is tettél. Köszönjük, hogy hordozol, hogy segítesz, hogy megtartasz bennünket, vészek és bajok közepette is. És mindaz, ami velünk történik, hittel valljuk, hogy a Te kegyelmed, a Te irgalmasságod munkája. Köszönjük, hogy Te ma is ugyanolyan kegyelmes Úr vagy, mint hajdan voltál. Köszönjük, hogy ma is láthatjuk a Te csodáidat és a Te jó voltodat. Bűnbánattal valljuk meg, hogy nem vagyunk méltók a Te végtelen kegyelmedre. Megvalljuk, hogy vétkeztünk ellened szóval is, cselekedettel is, gondolattal és mulasztással is. De köszönjük, hogy nem a bűneink szerint ítélsz. Köszönjük, hogy nem azt adod, amit megérdemelnénk. Köszönjük szépen, hogy Krisztusért kegyelmet, örök életet, és itt a Földön pedig számtalan áldást ajándékozol nekünk. Könyörgünk hozzád, Szentlélek, Úristen, jöjj most közénk az Isten tiszteletbe, Te szentelj meg bennünket. Kérünk szépen, szentelj meg minket itt a Te házadban, és különösképpen is kérünk szépen, szentelj meg azokat, akik otthonaikban hallgatják a Te igédet. Kérünk szépen, segítsd, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Könyörgünk hozzá betegeinkért, azokért, akik kórházban vannak, és azokért is, akik otthon lábadoznak. És könyörgünk hozzá azokért, akik örvendezéssel tekintenek előre. Kérünk, segíts mindnyájukat, hogy Te beléd vessék a reménységüket. Neked adjanak hálát, tőled kérjék a segítséget, hogy megtapasztalhassák, hogyha az Úr nem őrzi a házat, akkor hiába vigyáznak az övök. Ott, hogy megtapasztalják, hogy Te őrzöl, Te tartasz meg, Te védelmezed az életüket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve A 294. dicséretünknek egyetlen versét énekeljük el, 294. dicséretünk egyetlen versét, Jézus vigasságon, esdekelve várom áldó szabadat.
Jézus megkérdezte,
Ezt a 31. verset emelem ki. Ez a két volt kiállatott Jézus után. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Kezdjük ezzel a szóval, hogy Uram. Jézus anyanyelvén a rabbuni, az Uram szó azt jelenti, hogy tanító mester. Kialakult ebben az időszakban, hogy ezt az írás magyarázókra a rabbikra használták. Így szólították meg őket. Nagyon érdekes, hogy Máté lefordította itt a héber szót görögre. Kürje. Azt akart ezzel kifejezni, hogy nem úgy szólítja meg ez a két vak Jézus. Egy szokásos udvariassági formaként csak. Hanem úgy, mint az ő életük urát. Így szólította meg Tamás is Jézust húsvét után egy héttel, amikor azt mondta, hogy én Uram és én Istenem. Ott is lefordította János evangélista ezt a héber szót görögre. De például Máriánál megtartották az eredeti formulát. Az ennek a jelentése, hogy ez a két vak itt többet látott meg Jézusból, mint egy egyszerű rabbit. Meglátta azt, hogy itt az Isten fiával van dolog, aki meg tudja segíteni őket. Hatalma van arra, hogy megnyissa a látásukat. Azt akarja kifejezni itt az ige, hogy itt mind Tamásnak, mindennek a két vaknak a szavában azt hangzik el, hogy Jézus a Krisztus, Jézus az Úr, az ő lába alá vetett Isten mindent, és neki hatalma van mindenek fölött. Vajon a mi életünkben Úr-e Jézus? Rendelkezhet-e a dolgainkkal? Ki tudjuk-e mondani, hogy legyen meg az ő akarata? Kedves szép dolgokat, amelyeket úgy éreztünk, hogy már szinte a kezünkben tartunk. Készek vagyunk-e oda tenni az ő kezébe? És engedni akkor is, hogy el akarja venni? Hiszen tudjuk, aki Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Urunk-e Jézus Krisztus? Vagy csak egy udvarias megszólítás az, hogy Uram? Azután így folytatta a két vak. Uram, Dávid fia, ez a két kódus a legnagyobb tiszteletet adta meg Jézusnak. Dávid fiának szólították. Ennél nagyobbat abban a korban nem is mondhatott volna senki. Mi viszont Jézus feltámadása után már ennél többet is tudhatunk. Azt, hogy Jézus nem csak a Dávidnak a fia, hanem ahogy ő mondta, ő maga az ember fia, az Isten fia. Sajnos sokan nagyon félreértik ezt a kifejezést, hogy Jézus az Isten fia. Azzal érvelnek, hogy az apa nagyobb, mint a fia. Bár ez a földi viszonylatban sincs itt mindig. Akkor van így, amikor a gyerek még kicsi. De Jézus nem kisgyerek, nem kisbaba, nem karonülő csecsemő, ahogy nagyon gyakran ábrázolni szokták, hanem Jézus Úr. Így mondjuk, hogy néki adatot minden hatalom menjen és föl. Így valljuk meg a hitvallásunkban. Ben Jézus Krisztus születése után a nicai hitvalláson nagyon sokat vitatkoztak ezen. És ott számos bibliai ige alapján eldöntötték, hogy Jézus Krisztust egy lényegűnek vallják az Atyával. Úgy mondták ezt akkor, hogy homoousios, egy az Atyával. Volt egy tévtanító, egy bizonyos Árius, aki pedig azt vallotta, hogy Jézus Krisztus nem azonos lényegű, hanem csak hasonló lényegű az Atyához. Minden keresztény egyház együtt vallja ezt a nicea-konstantinápolyi hitvallást. És ebben ezt a legfontosabb gondolatot, hogy Jézus Krisztus egy az Atyával. Ez az a bizonyos I betű, amiről azt mondta Madács, hogy csak ez egy betű miatt vitatkoznak egymással. De hát a mi magyar anyanyelvünkben is előfordul, hogy két szó csak egyetlen egy I betűvel különbözik egymástól, és mégis alapvetően más a kettő. Más az, ha valakiről azt mondják, hogy igaz ember, és megint másra azt mondják, hogy gazember. Pedig itt is csak egyetlen egy I betű a különbség. És mégis lényeges, meghatározó. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy Jézus egy lényegű az Atyával, akkor azt mondjuk, hogy Jézus valóban az, akinek mondta magát. Ő a Krisztus. Övé minden hatalom, menjen és földön. Ő nem teremtmény, hanem öröktől fogva van. Ezért mi már úgy kiállhatunk, hogy Uram, Jézus Krisztus, Isten fia. Nyugodtan, bátran mondhatjuk, hogy ő az Isten fia. Könyörülj rajta. Könyörülj rajta, kiáltotta a két vak is. Hogyan könyörül Jézus? Három dolgot szeretnék erről elmondani. Egyrészt úgy könyörül, hogy megnyitja a szemünket, és meglátjuk, hogy kegyelemre szorulók vagyunk. Másrészt úgy, hogy megmutatja a szabadulás és a kegyelem útját. Harmadrészt pedig úgy, hogy megnyitja a szemünket, hogy meglássuk az ő titkát. Vegyük végig ezt a hármat röviden. Megnyitja a szemünket, hogy kegyelemre szorulunk. Kegyelemre szorulunk egyrészt azért, mert bűnösök vagyunk. Másrészt, mert a magunk erejéből nem érjük el a célunkat, amelyre rendeltettünk. Olyan csodálatos az igében, hogy Jézus azt mondta a Golgotai kereszten, hogy elvégeztetett. Itt a célba ért szót találjuk a görög szövegben. Célba ért Jézus élete. Annak az embernek ér célba az élete, aki minden nap rábízza magát az Isten kegyelmére. Meglátja, hogy rászorul a kegyelemre, és rábízza magát erre a kegyelemre. Annak az élete célba fog érni. Tehát először megnyitja a szemünket, hogy meglássuk, kegyelemre szoruló emberek vagyunk. Azután megnyitja a szemünket, hogy meglássuk, a kegyelem és a szabadulás útját. Azt a következő lépést, amelyik valóban előre viszi az életünket. Rendkívül nagy dolog, amikor valaki vakból látóvá lesz. És meglátja például, hogy mit kell mondania egy csapda helyzetben. Gondoljunk a Bibliából Elizeus szolgájára. Az arám csapatok körülvették azt a helyet, ahol ők éltek. Keresték őket, el akarták fogni. A szolga kétségbe esve kiáltott Elizeushoz, hogy mit tegyünk. Itt van az ellenség, körülvettek bennünket. Elizeus imádkozott, kérte a mindenható Istent, hogy nyissa meg a szolgája szemét. Megnyitotta az Úr a szemét, és akkor meglátta, hogy tele van a hegy. Isten harcosai van. Amikor megérkeztek a rabló csapatok Elizeus házához, akkor Elizeus azt mondta nekik, nem ez a hely, amit kerestek, nem is ez a város. Gyertek, majd én megmutatom nektek. És elvitte őket a fővárosba, Samáriába. Ott már nyilván nagyon hadsereg állt az uralkodó rendelkezésére. Akkor látták meg az arám rabló csapatok, hogy ők teljesen elveszett helyzetbe kerültek. A király megkérdezte Elizeusról, hogy megöljem őket. Elizeus azt mondta, hogy nem. Megszoktad-e ölni azokat, akiket foglyul ejtettél? Adj nekik tenyeret és engedj őket. Többet nem is jöttek. Rabló csapatok. Tehát megnyitja Isten a látásunkat. És meglátjuk a szabadulás és a kegyelem útját. És a harmadik, amikor Isten vakokból látóvá tesz minket, akkor meglátjuk Jézus Krisztus titkát. Azt, hogy ő ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Azt, hogy ő a Krisztus, és ővé minden hatalom menjen és föl. A földi világunknak az eseményei, az életünknek a próbái és nehézségei mind-mindezt eltakarják előlünk. És sokszor évek múlnak el úgy az életünkből, hogy ezekkel a nehézségekkel küzdünk anélkül, hogy meglátnánk, hogy Jézus valóban Ura, Krisztusa, Istene az életünknek. Nagy dolog, amikor egyszer csak megnyitja a szemünket, és meglátjuk az ő titkát. Jézus meghalni ment Jeruzsálembe. Arra utal itt az ige, hogy a tanítványok is, a sokaság is, a lelki vakságukban nem látták a lényeget. Ez a két vak viszont miután megnyílt a szeme, meglátta azt. Kedves testvérek, hadd mondjam el, hogy rajtunk is könyörült ezen a héten az Úr. Néhány héttel ezelőtt úgy tűnt, hogy a kivitelező kórházba kell, hogy menjen két hónapra. És elakad az építkezés. A legijesztőbb dolgok jutottak az eszembe. Még a legrosszabb is, hogy nehogy visszavegyék a támogatást. És amikor megtudtam ezt a kivitelezőtől, akkor abba hagytam a dolgaimat, leültem és elkezdtem imádkozni. És ahogy imádkoztam, Isten egy békességet és megnyugvást adott nekem. Azt a békességet és megnyugvást, hogy meg lesz. éppen virágokat, árvácskákat készültem kidobni a virágládából. Kidobtam néhányat, már rátettem a komposzt, a nagy meleg volt, kezdtek már kiszáradni, és aztán eszembe jutott, hogy nem dobom ki ezeket a virágokat, ha nem is ládában, de azért egy fél első helyre elültetem. Különös bizonyosságot kaptam Istentől, hogy még virágozni fognak ezek az árvácskák, amikor megoldódik az ügyük. Biztos tudja mindenki, hogy ilyenkor május környékén általában jobb idő szokott lenni, mint mostanában. Ilyenkor az árvácskák már elpusztulnak. És ezt a bizonyosságot kaptam Istentől, hogy még virágozni fognak az árvácskák, amire megoldódik az ügyünk. Könyörült rajtunk a mindenható Isten. Hatalmas dolgokat tud tenni. Mi feladatunk, hogy teljesen rábízzuk az életünket, és az ő segítségét kérjük. Ha ezt hittel megtesszük, akkor egészen biztosak lehetünk, hogy könnyű rajtunk. Így kiáltott ez a két valkis Jézushoz, hogy könnyű rajtunk. Mi is így kiáltottunk, és bátorítom a testvéreket, hogy mindnyájan egyen-egyenként kiáltsuk Jézushoz. Könyörülünk rajtunk. Azért olvastam fel a 127. Zsoltárt, mert ebben található az a két csodálatos mondat. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az övök. Ez lett a megtapasztalásom ebben a nehéz helyzetben. Könyörült rajtunk. Istennek legyen hála, hogy mi már hozzátehetjük a két vak kiáltásához, hogy könyörülj rajta bűnösök. Istennek legyen hála, hogy éppen akkor segít a leginkább az Úr, amikor ki tudom mondani, hogy bűnös ember vagyok. Nem vagyok méltó a segítségére. Istennek legyen hála, amikor megnyitja a szemünket és meglátjuk a magunk bűnös voltát. A magunk méltatlanságát, mert akkor egészen közel van már hozzánk a kegyelem. Amíg valaki a maga érdemeit hajtogatja, addig nem tud rajta segíteni a mindenható. De ha felnyílik a szem a lelki vakságából, és meglátja, hogy irgalomra szorul, akkor azonnal ott lesz a kegyelem. A két vakoldus imádságából egy gyönyörű, szép imádságot formált az ókori keleti egyház, amit Jézus imádságnak neveztek. Így hangzik ez az imádság. Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösök. Mi reformátusok is elmondhatjuk ezt az imádságot. Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösen. Elmondhatjuk például a villamoson zöld körülbelül. Vagy otthon a konyhában mosogatás közben tevékenykedve. Különösképpen is elmondhatjuk olyan időszakokban, amikor nagyon száraznak érezzük a magunk lelki életét, és úgy érezzük, hogy nem tudunk elmélyedni az imádságban, szerte szaladnak a gondolataink. Ilyenkor is elmondhatjuk, többször is elmondhatjuk. Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam, bűnösöm. És miközben imádkozunk. A szüntelen való imádság lelki állapotába kerül az ember. Azt olvassuk az igében, hogy követték Jézust. Említettem a prédikáció elején, hogy egyszer már prédikáltam erről, nem is olyan régen. Most csak kérdésként hagyd tegyem fel. Követjük-e Jézust? Azt tesszük-e, amit ő akar? Úgy szólunk-e, ahogyan ő akarja? Ha valami nem sikerül, ki tudjuk-e mondani, hogy mind jó, amit Isten tészen? Követjük-e őt? A követés nem egy elvi dolgot jelent, hanem azt, hogy a hétköznapokban igazat adunk neki. Őrá tekintünk, az ő segítségét kérjük. És minden dolgunkban igyekszünk neki adni meg a dicsőséget. A hálaimánkban is. A róla való hitvallásunkban is. Követjük-e Jézust? Amen. Fennállásunk. Urunk Jézus Krisztus, háladással köszönjük meg, hogy Te nagy dolgokat cselekedtél a mi gyülekezetünk életében is. Megvalljuk, hogy nem vagyunk méltók a Te nagy jó voltodra és a Te kegyelmedre. De köszönjük, hogy könyörültél rajtuk, megsegítettél. Köszönjük, hogy újra láthatjuk a Te jó voltodat. Köszönjük azt, hogy 8 évvel ezelőtt szintén a Te nagy kegyelmedből felújíthattuk a templomot és a gyülekezeti háznak részét. És köszönjük, hogy most ugyanígy a Te kegyelmedből a parókiát is felújíthatjuk. Légy áldott mindenért. Köszönjük, hogy újra megláthatjuk, hogy nem a mi érdemünkért, nem a mi erőnkből, hanem a Te kegyelmedből történik meg mindez. Légy áldott mindezért, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk. Könyörgünk hozzád azokért, akik az egészségükben dolgoznak. Könyörgünk hozzád az orvosokért, ápolókért, mindazért a sok-sok személyért, aki naponta helyt áll a betegek körüli szolgálatban. Könyörgünk hozzád azokért, akik gyógyszertárokban, hivatalokban igyekeznek helyt állni. Kérünk, hogy őrizd meg, tartsd meg mindnyájunk. Így könyörgünk betegeinkért. Kérünk, hogy Te légy a betegeink áldott orvosa. És könyörgünk azokért a kutatókért, kutatásokért, amelyek nagy erővel keresik mind a megelőzést, mind a meggyógyítást. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, népünkért, nemzetünkért. Kérünk, hogy adj békességet a mi népünknek. Könyörgünk, hogy mint hamarabb elmúljék ez a járvány. Imádkozunk hozzád, mennyei Atyánk, országunk vezetőjét, add, hogy bölcsen tudják igazgatni a mi nemzetünket. És imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, a testvérgyülekezetünkért, Erdélyben és Kárpátalján. Kérjük, hogy őket is Te tartsd meg. Légy áldott mindenért, Urunk. Kérjük szépen, segítsd hogy a te utadon járva egyszer majd a mennyei dicsősége és az örök életbe juthassunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.